Podgyász. Szlovénia turista szemmel.
Szép napot kívánok mindenkinek! Ez itt a Podgyász, a Moravidéki Magyar Rádió nyári utazási műsora, ahol minden héten felfedezünk egy-egy különleges szlovén várost. Ma egy igazán különleges világörökségi városba, Idriába látogatunk. Az egykori higanybánya, csipkébesző történelem, vad tavak, vízesések és zslikrofi hazájába. És persze, hogy mindig, most sem egyedül kalandozom. Itt van velem a másik mikrofonnál Rudas Andrea idegenvezető. Szia Andrea, örülök, hogy újra itt vagy velünk.
Szia, és üdvözlöm a hallgatókat is. Nagyon örülök, hogy most Idriáról beszélgethetünk. Ez a város egyszerre történelmi kincs és természeti csoda.
Induljunk az óvárosból. A város hangulata rögtön beszippantja az embert.
Igen, Idria a 15. század óta ismert bányásztelepülés.
Ez miben mutatkozik meg? Van neki lenyomata?
Ott van például a magazin épülete, 1764-ben emelték barokk stílusban. Nem áruház volt, hanem élelmiszerraktár. Itt tárolták a bányászok bérként kapott gabonáját.
Ilyen volt régen a fizetés, de a homlokzaton márványtáblák is vannak.
Igen, Idria híres személyiségeinek állítanak emléket. Tudósok, térképészek, akkor voltak geológusok, mint például József Mrák, akik a bányászat és a természet világát kutattak.
És itt van egy színház is, ugye?
Igen, Szlovénia a legrégi kőből épített bányaszínháza. 1769-ből itt szórakoztak a bányászok és a családjuk. Esténként operettek, előadások, közösségi események zajlottak itt le. Tehát többször is felújították, de a régi stílusát megtartották.
És ha most eltekintünk az óvárostól, milyen Idria első benyomásra?
Idria egy kisváros Szlovénia nyugati részén, a Triglav Nemzeti Parktól nem messze, völgyek között, hegyek ölelésében. Első, ami az eszembe jut, tehát az, hogy ilyen kacskaringus utak vezetnek Idriáig.
Ha jól tudom, Idria több szempontból is világörökségű jelentőségű, ugye?
Igen, igen, így van. Tehát 2012 óta az UNESCO világörökség része a higanybánya miatt. Almadén mellett ez volt a világ legnagyobb higany lelőhelye. De Idria nem csak bánya város volt, tehát kézműves kultúrája, különösen a csipkekészítés és a vízgépészeti megoldások is nagyon különlegesek.
És azt olvastam, hogy a város alatt valóságos föld alatti világ húzódik.
Igen, egy hatalmas labirintus a föld alatt, ahol 500 évig dolgoztak a bányászok, és épp ez az érdekes Idriában, tehát van egy felszinti, idilli világ, és egy másik, mélyben rejtőző, sötét és fáradtságos múlt.
Ha már említetted a múltat, hogyan kezdődött a bányászat?
Már 1500-ban elindult, ekkor ásták ki az Antonio Road, vagyis az Anton alagutat. Ma ez a világ egyik legrégibbi, még mindig látogatható bányajárata. Eredetileg fából támasztották alá, aztán 1766-ban kis falaszták ovális formájú járattá.
És most múzeumként működik?
Igen, tehát a látogatók sisakban vezetővel sétálnak le a mélybe, közben lámpafényben, ilyen csillog a cinóber, és bemutatják a bányászat régi és modern technikáit.
És itt lehet találkozni a perkmandölccel is.
Igen, igen, ez egy ilyen kis bányaszellem mindig ott volt, főleg ha gyerekek is jönnek. Tehát a perkmandölcc kincsének keresése egy családi kalandprogram. A gyerekek rejtvényeket oldanak meg, szerszámokat próbálnak ki, és végül megtalálják a kincset is.
És mi történt a kibányászott érccel? Hogyan lett belőle higany?
A választ a Topilnica HG, vagyis higany olvasztó adja meg. Ez egy ilyen hatalmas ipari komplexum, ahol több száz éven át égették és pörkölték az ércet, és nyerték ki belőle a tiszta higanyt. Ez a nagy helység egy pár kilométerrel van a Antoniev Rovtól.
ez nem volt veszélyes, vagy ez nem veszélyes?
Ma már igen, de akkoriban a bányászok nem tudtak sokat a higany gőzeinek hatásairól. Ennek ellenére elképesztő technikai fejlődést értek el. A legegyszerűbb égető gödröktől a 20. századig forgó kemenceig, ezek 1995-ig működtek.
Ott is van látogató központ, igaz?
Igen, mint mondtam, tehát ilyen modern, interaktív kiállítás, kísérletek, videók, modellek mutatják be, hogyan működött a feldolgozás, és mennyire különleges is ez a fölvékony fém. Tehát látni lehet, hogyan úszik, ahogy táncol az anyag.
És ha már technika, mesélj a kamstról, az az egyik kedvencem.
Az idriai kamst egy óriási fából készült vízikerék. Tehát Európa legnagyobb fennmaradt példánya, 13 méter átmérője van, és több mint 150 éven át szivattyúzta fel a vizet a bányából. Hát képzeld, 283 méterről tudott vizet hozni, percenként több mint 1000 liter mennyiségben. Ezt a vizet aztán egy bonyolult mechanikus rendszerrel jutották ki a felszínre.
Szóval ez nem csak egy bánya, hanem technika történeti emlékhely is.
Pontosan. Tehát Idria múltja nem csak a föld alatt, hanem a találékonyságban, az alkalmazkodásban is rejlik, és minden látogatót emlékeztet arra, hogy mennyi tudás, küzdelem és szenvedély rejtőzik ebben a városban.
De Idria nem csak a bányájáról híres, hanem arról is, hogy az ember szinte néhány perc alatt áttér a természetbe. Valahogy úgy tűnik, mintha a város peremén már kezdődne az erdő.
Hát ez valóban így is van. Tehát az Idrica folyó mentén elindulva pár perc múlva már a Zgornye Idrica tájvédelmi park szívében vagyunk. Ez a vidék szurdokairól, sűrű erdőjéről és geológiai csodáiról ismert.
És itt van rögtön a Vadtó, vagy szlovénul a Divje jezero.
Igen, az Idria egyik legkülönlegesebb pontja. A Vadtó egyszerre forrás, tó és barlang is. Képzeld el, ez egy 100 méter magas sziklafal tövében bújik meg, és a mélyből egy víz alatti járaton keresztül tör elő a víz.
Tehát ez nem egy szokványos tó.
Egyáltalán nem. Szárazabb időben békés, kerek kis tó, de amikor esőzések jönnek, és a föld alatti víztározódók megtellenek, tehát akkor a tó szó szerint kifakad, a víz szinte kilövel a sziklafal alól, és gomba formájú hullámokat vet.
Ez kicsit félelmetesen is hangzik.
De közben lenyűgöző is, tehát a búvárok már 164 méter mélységeig feltárolták a víz alatti barlangrendszert, de a végére még nem jutottak el. Tó mellett tanösvény, pihenőpadok és egy információs tábla is van, sőt, ez volt Szlovénia első szabadtéri természetvédelmi múzeuma.
Ha pedig egy kis csobbanásra vágyik az ember,
akkor irány a Lajstna felé. Ez egy természetes fürdőhely, ott található, ahol az Idrica és a Bélca folyók összeérnek. A víz kristálytiszta, a parton árnyékos pihenőhelyek, piknik szakaszok vannak, tehát ez egy igazi ilyen nyári paradicsom.
Tehát itt nem csak túrázni lehet, hanem konkrétan strandolni is.
Így van. Sok család jön ide gyerekekkel, de a hely kedvelt a helyiek körében is. Tehát a víz nyáron hűsítő, de sosem túl hideg, és innen indul több ilyen kiránduló útvonal is, például a Grácsnik vízeséshez, vagy a Jámanatko Bilo nevű vízkitöréses barlanghoz.
Ezek mellett még meg lehet tekinteni a Bezjág vízesést is, a Bezjág oszlapot.
Igen. Amit itt talán még érdemes megemlíteni, az a Matyás Kamrák, Matyázseve Kamre. A régészek két különböző korszakból származó leleteket tároltak itt fel. A barlangot először a Neander völgyeinek használták átmeneti táború helyül. Körülbelül 10 000 évvel ezelőtt pedig az ember ma elődei ismét vadászállomásként vették igénybe. A feltárások során különféle eszközöket és állatcsontokat is találtak. A Matyás kamrák nehezen megközelíthetők, de jól láthatók távolról, tehát a Szovra folyó túl oldaláról. Tehát itt még egy dolgot említenék, és pedig az Idrica folyónál az úgynevezett Yama Diuye Babe-ben találtak egy csontot, rájöttek, hogy ez igazából egy furúja volt a neandertál időszakból. Tehát ez a furúja a legrégibb zeneeszköz a világon. És ez is egy ilyen érdekes dolog, hogyha ott járnak, akkor ez is megéri megnézni ezeket a helyeket. Ma ez a furúja a Nemzeti Múzeumban megtekinthető Ljubljanában.
Andrea, már a városban is láttuk, hogy Idria technika és a természet találkozása, de igazán különleges az, amit az erdő mélyén találunk.
Valóban, tehát az idriai erdők nem csak túra udvonalakat rejtenek, hanem műszaki emlékműveket is. Az erdészet, a bányászat, a víz és a fa kapcsolata egyedülálló rendszert hozott létre. Ez egy gépesített táj, ha úgy mondhatom, már jóval az ipari forradalom előtt.
Kezdjük a klauzsékkal. Mi volt pontosan a szerepük?
A klauzsék nagy kőből épített vízgyújtó gátak. Tehát két nyilasuk van, amelyek régen zsilipként működtek. A víz mögöttük felgyűjt, és amikor eljött az idő, hirtelen kiengedték. Így az erdőben kivágott rönkön megindultak a víz sodrásával lefelé, egészen a bányáig. Ez volt Idria erdészeti logisztikája. A klauzsék ma már csendesen állnak, de még mindig lenyűgözőek.
Mint egy természetes szállító szalag.
Pontosan, még az időzítés is kiszámolták, mikor kell nyitni a zsilipet, hogy a fa ne akadjon el. Tehát ezek a struktúrák a 16. században még fából készültek, de a 18. századtól már kőből építették őket. Néhány még ma is áll, és látogatható is. Ezek a zsilipek nagyon nagyok.
A faúsztatás mellett más módszert is használtak, ugye? Hallottam a laufról. Ez tényleg egy futóvasút volt?
Igen, tehát az idriai lauf a világ első erdei vasútja, amit kimondottan fa szállítására építették. Tehát először fából készült sineken, úgynevezett regliács, kis szekerekkel vitték le a rönköket a klauzsékhoz.
Mekkora volt ez a hálózat?
A legrövidebb pálya 100 méteres volt, a leghosszabb viszont több mint 3 kilométer. Később a fából készült sínekre fémlemezeket szereltek fel, hogy jobban bírják a terhelést. Egyes helyeken a szekerek akár 15 méterrel a föld fölött haladtak, hidak és állványok segítségével.
Ez már-már alpesi hullámvasút.
Hát kicsint igen. Az erdei munkások lovakkal vontatták a szekereket. A Lauf 106 évig működött, mielőtt a modern utak és teherautók átvették a szerepét.
És ha már vasútnál tartunk, volt itt egy másik, egy katonai eredetű vonal is, igaz? A Feldbah.
Igen, ez a Feldbah az első világháború idején épült keskeny nyoma távú vasútvonal volt, amit főként utánpótlás szállítására használták, tehát 1916-ban, amikor a Szocsá front mögötti területeket meg kellett erősíteni. És az osztrák-magyar monarchia Idriát is bekapcsolta a hadi logisztikába.
És merre haladt ez a vonal?
Logátec és Zandlok között építették ki, és volt egy leágazás, ami Idriáig vezetett. A legnehezebb szakasz az Idrica völgyébe ereszkedett le. Ott például siklót kellett beépíteni a vattó mellett, hogy szintkülönbségeket leküzdjék.
Tehát nem csak fa, hanem katonai anyag is mozgott ezen a terepen.
Igen, sőt, ez volt az egyik legnehezebb megépített hegyi szakasz. Több száz méter emelkedő és különleges műszaki megoldásokat használtak, tehát itt. A motoros változat röviddel azután épült meg, hogy a lóvonattatás már kevésnek bizonyult.
És mi lett vele a háború után?
Hát a vasútvonal 1917. októberig működött, amikor áttörték a frontot. Ma túraudvonalként járható be a Godovics-Idria szakaszon. Így a természetjárás során egy darabka hadtörténetet is felfedezhetünk.
A Andrea, ha már ennyit túráztunk és felfedeztünk, azt hiszem, eljött az idő a legfontosabb kérdésre. Mit esznek Idriában?
Az idriai gasztronómia egyszerre egyszerű, laktató és hagyományőrző. És persze kezdjük a leghíresebbnél, az idriai zslikrofival.
Erről már sokat hallottam. Kicsik, tésztásak, és olyan Napóleon kalap formájúak.
Pontosan. Tehát a zslikrofi apró tésztabattyúk, amiket fűszeres krumplis töltelékkel töltenek meg. Benne pirított hagyma, szalonna, bors és majorán van. A battyúkat kézzel formázzák, és tényleg úgy néznek ki, mint Napóleon kalapjai. Több mint 150 éve készítik Idriában őket, és ma már az EU hagyományos különleges terméke minősítést is megkapta.
És hogyan tálalják?
A hagyományos változat szerint bákalcával, ez egy sűrű, őrülhúsos szósz, de van, aki sült húsokkal más vargányás mártással szereti. Van, aki csak vajjal szereti, illetve petrézselyemmel, tehát különböző tálalások vannak.
Igazi gasztrokultusz. Van hozzá fesztivál is, ha jól tudom.
Van, úgy van. Tehát a Prázdnik Idriszki Zslikrofó, avagy az idriai zslikrofi ünnepe, ez egy egynapos ünnep. Ott vannak a legjobb helyi szakácsok, vadászok, és főznek bakálcát, kézműves sörfőzdék, akkor borászok is vannak. A hangulat olyan, mint egy gasztronómiai nép ünnepély.
Milyen egyéb különlegességek szerepelnek a helyi étlapon?
Sok minden. Tehát bányász családok konyhája egyszerű, de tápláló volt. Például a smokouts, káposztás, leves burgonyával, akkor a cvirkóca, ez egy ilyen sós tepertyős kalács, és aztán farfarski strukli, ez egy ilyen édes túrus tészta étel, és még egy ilyen van, zelkauska, ez egy metélhagymás potica féle sütemény.
És a gerus?
A gerus volt a bányászok saját főzete. Ürömteából és tiszta alkoholból készítették keserű ital, tehát fájdalmakkal küzdők, fáradt bányászok használták fájdalomcsillapítónak. Ma már egyéb ízesített változatban kapható, tehát ilyen remek aperitív, ha úgy mondhatom.
És lehet ezeket helyben kóstolni?
Igen, vannak szervezett kóstoló programok, ahol 25 fős csoportokat fogadnak. Olyan termékeket mutatnak be, amelyek Idria kiválasztott tanúsítvánnyal rendelkeznek. Tehát garantált a helyi eredet és minőség is.
Mielőtt kilépnénk Idriából, van még egy hely, ahová mindenképp érdemes betérni, a Gevérkének várkastély. Már a neve is különleges.
Igen, ez a név német eredetű, Gewerken, a bányatársaságot, az eg pedig az erődítményt jelenti. Szó szerint a bányavállalat vára.
Akkor ez nem egy klasszikus főúri kastély?
Egyáltalán nem. Tehát a 16. század elején építették, de sohasem lakott benne nemes. Ez volt a higany bánya irányításának központja. Itt őrizték a pénzt, itt vezetik a nyilvántartásságokat, és itt tárolták az érték és higanyt is, tehát vastag falak mögött. Tehát itt működik a Városi Múzeum, amely Idria teljes történetét mutatja be, a bányászattól a csipkéig, és itt talán azt mondanám még, hogy nagyon szép ennek a Gewerkeneg udvara, a 17. századból csodálatos freskókat láthatunk, és ebben az udvarban nyáron mindig vári estéket is szerveznek, tehát koncertek zajlanak, és különböző más előadások. Nagyon-nagyon hangulatos nyáron ez a Gewerkeneg vár.
Szóval akkor mindenképpen érdemes betérni, ha valaki most indul útnak.
Úgy van, július és augusztusban nagyon érdekes.
És ha már Idria, akkor csipke. Mit kell tudnunk az idriai csipkéről?
Nem csupán díszítésről van szó, hanem egy olyan hagyományról, amely magában hordozza Idria történelmét, kulturális identitását és művészeti értékeit, tehát a város neve szinte összefort a kézzel vert csipkével, amely évszázadok óta a helyi asszonyok tudásának, türelmének és alkotó érjeinek lenyomata.
Honnan ered ez a hagyomány?
Hát a 17.-18. században terjedt el, a bányás családok asszonyai és lányai készítették. Mivel a férfiak a föld alatt dolgoztak, a nők a fonalból építettek a jövőt. Tehát ez nem csak megélhetés volt, hanem közösségi tevékenység is.
És van itt iskola is, ugye?
Igen, tehát az Idriai Csipke iskola 1876 óta működik. A világ egyik legrégebbi ilyen iskolája, és ma is aktív. Itt tanítják a kleklányét, vagyis a csipkeverés technikáját.
És bárki megnézheti ezt?
Igen, tehát van kiállítás a diákok munkáiból, lehet csipkéket vásárolni, sőt, kipróbálni a csipkeverést is. Néhány látogató 10 perc után már bele is szeret műfajba. Nem mellesleg az Idriai csipke már a modern dizájnban is jelen van. Ékszerek, divat kiegészítők, fémcsipkék, sőt, még építészeti elemek formájában is. És ha jól emlékszem, 10-20 évvel ezelőtt még a Miss Szlovénia és egyszer ilyen csipkés ruhába vonult a bemutatón.
Hallottam egy csodás alkotásról és a Jovanka terítőről.
Igazából ez a legismertebb darab. Egy több mint 40 méter hosszú csipke alkotás, amit a jugoszláv elnöki rezidencia számára készítették. A részlet gazdasága és finomsága lenyűgöző. Ez is egy ilyen nagyon érdekes dolog, amit látni kell, hogyha Idriába látogatunk el.
És minden évben van fesztivál is, igaz?
Igen, az Idriai Csipke Fesztivál júniusban zajlik, olyan, mint egy nagy találkozás, tehát mesterek, tanulók, turisták és csodálók jönnek a világ minden tájáról. Tehát van ilyen nemzetközi verseny, bemutatók és persze csipke minden mennyiségben.
Ha valaki szeretne hazavinni egy kis Idriát, mi az, amit érdemes keresni?
Idriában több csipkekészítő stúdió és szaküzlet is várja a látogatókat. Vásárláskor érdemes figyelni arra, hogy a termék viselje az Idriai csipka védjegyét. Ez a kézi készítés és a helyi eredet garanciája. Tehát legyen szó csipke terítőről, medálról vagy kulcstartóról. Ezek a darabok nem egyszerű ajándéktárgyak, hanem valódi értékeket hordozó alkotások.
André, annyi mindent láttunk és hallottunk, de mi van akkor, ha valaki nem csak nézelődni, hanem aktívan kikapcsolódni szeretne Idriában?
Hát aki szeret bringázni, annak ott vannak a hegyi utak, panorámás emelkedők és a családbarát könnyű útvonalak is megtalálhatók, tehát az Idria Hostelben és a Hotel Józsefben lehet elektromos kerékpárat bérelni, sőt, van bike park is az Adrian függőknek.
És mit kínál Idria a gyerekes családoknak?
Rengeteg élményt, tehát van családi kalantúra bányában, lehet dinozaurus lábnyomot keresni, vagy sajtkészítőknél és méhészéknél kóstolni, tanulni. Itt talán említeném azt is, hogy van egy ilyen apiterápia is, és méhek közt lehet terápiázni, és aztán nagyon sok a szálloda, hostel, hotel, B&B, tehát bed and breakfast, és mindenképpen itt említeni még a Kendov dvorecot is, hogyha már Idriába járunk, akkor ez is egy ilyen nagyon híres szálloda, ötcsillagos szálloda, ahol kóstolódni is lehet, gasztronómiai élvezetek is vannak, és ez a szálloda, ez egy nemzetközi szállodalánchoz tartozik, Relos en Chateau, és már nagyon régóta működik. Maga a helységen már a 14. századtól tovább éltek emberek, és ma ez a Kendall Dvorec nagyon híres, mint egy ilyen hely, ahol sok esküvőt is szerveznek.
Hát úgy érzem, ma igazán sok mindent bejártunk. Hogyan lehetne összefoglalni Idriát pár mondatban?
Számomra Idria mindig kettős világ, tehát a mélyben a higany, a munka, az izzadság, a felszínen pedig a csipke kultúra és természet. Tehát ez egy olyan hely, ahol a múlt élő, és ahol minden sarkon új történetek várnak rád.
És ha valaki először jön ide, mit vigyen magával haza? A zslikrofin túl.
Hát egy darabka csipkét talán, egy történetet, vagy csak azt az érzés, hogy léteznek olyan helyek, ahol az emberek tudják, honnan jöttek, és mégis nyitottak az újra.
És ahogy ezt hallgatják, talán már csomagolnak is fejben.
Igen, csak el ne felejtsék bepakolni a kíváncsiságot. Idria azt szereti a legjobban.
Kedves hallgatóink, ez volt a Podgyász mai adása. Köszönöm Andreának, hogy ma is velünk tartott. Jövő héten Szent Péter Ruszewiński Dolinába látogatunk. A viszonthallásra!